Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket a délutáni istentiszteletünk elején. Remélem, még az alkalomnak a végén azért majd lesz arra bőven lehetőségünk, hogy beszélgessünk egymással, akik talán régebben találkoztunk. De most ezen a mai délutánon figyeljünk újra együtt Isten igéjére, ehhez csöndesedjünk el, álljunk fel és kérjünk áldást erre a délutánra. Köszönjük, Urunk, a vasárnap drága alkalmát, lehetőségét, amikor veled lehetünk közösségben, és ilyen módon egymással is. Hálásak vagyunk, Urunk, a gyülekezetért, ezért a helyért, ahol békességben mindenféle atrocitás nélkül lehet is szabad összejönnünk, hogy neved dicsőítsük és magasztaljuk. Köszönjük, Urunk, a te igédet, amely által a te szent népeddé tudsz bennünket formálva, bár jól látod gyengeségeinket és hiányosságainkat, olykor talán botlásainkat is. De köszönjük, Urunk, hogy kegyelemmel és szeretettel fordulsz felénk, és köszönjük, Urunk, hogy igédet is azzal a szándékkal szólaltatod meg közöttünk, hogy általa a szívünkhöz szólj, és hogy formálj és alakíts bennünket tetszésed szerint. Köszönjük, Urunk, hogy van véleményed életünk legapróbb kérdéseiben is. Köszönjük, hogy kész vagy elünk ezt megosztani, elmondani, tanácsolni bennünket. Segíts, hogy hadd vegyük komolyan, hadd fontoljuk meg a te vezetésedet, tanácsodat, amelyet igéden keresztül szólsz hozzánk, hiszen tudhatjuk azt, hogy gazdagságunkra és javunkra mondod mindezt. Urunk, arra kérünk, hogy hadd legyen kedves előtted is ez az óra, hadd legyen neved magasztalva és dicsőítve a gyülekezet által, és Urunk, kérünk, hogy te is szenteld meg a mi szívünket, gondolatainkat, egész életünket a te hirdetett igéd által. Kérünk, Atyánk, hogy áld meg azokat, akik még úton vannak ide a te hajlékod felé, ide segítve őket közénk, és Urunk, légy a betegeinkkel is, akik nem tudták még vállalni ezt a közösségi alkalmat erre a délutánra. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz bennünket Szent Fiad nevében. Amen. Kedves testvére, kedves gyülekezet, azt mondják, hogy egyre bonyolultabb az a világ, amely bennünket körbevesz, és most már egyre inkább abba az irányba visz bennünket ez a világ, hogy nem csak házi orvost kell választanunk, meg időnként nem csak bankot kell választanunk, meg nem csak ügyvédet, hanem most már egyenesen olyan tanácsadókat, amelyek segítenek bennünket életünk egy-egy speciális területén elboldogulni abban a dzsungelben vagy útvesztőben, amely szinte napi kihívásként ott van előttünk. És ebben a sok tanácsolásban nagyon sokszor vagy elvész teljesen az igazság, vagy pedig valamilyen félmegoldások szoktak általában születni, és meg kell ezzel elégedni az embernek, és azt mondjuk, hogy örülünk, hogy nagyobb baj nem ért bennünket. Isten igéje olyan módon van előttünk a mi életünk legapróbb részleteiben is, amely megbízható és jó forrás abban, hogy tanácsolva legyünk. És ezen a mai délutáni alkalmon is egy olyan példázata van előttünk az Úr Jézusnak, amely ebben az egyik ilyen témában segít bennünket eligazodni, és meglátni azt az igazságot, amelyet, hogyha jól alkalmazunk és komolyan veszünk, akkor az életünkben nem csak félmegoldások születhetnek majd, és nem csak annyit mondhatunk, hogy hát nem ért bennünket nagyobb kár, hanem egyenesen Istennek az áldásaival fogjuk majd magunkat szembe találni. Ilyen módon keressük meg testvérek Bibliánkból ezen a mai délutánon a mai vezérfonal szerint kiírt igét, vagy az állítás szerint kiírt igét, ami a Lukács evangéliumának 12. fejezetéből van előttünk a délutáni istentiszteletben. A Lukács evangéliumának 12. fejezetéből a 13. verstől a 21. vers végéig. Tehát Lukács evangéliumának 12. fejezetéből a 13. verstől fönnállva hallgassa meg a gyülekezet Isten igéjét. Ekkor így szólt hozzá valaki a sokaságból. Mester, mondd meg a testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget. De ő így válaszolt, ember, ki tett engem bíróvá vagy osztóvá közöttetek? Azután ezt mondta nekik, vigyázzatok és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert ha bőségben él is valaki, életét akkor sem a vagyona tartja meg. Aztán példázatot mondott nekik, egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, ekkor így gondolkozott magában, mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet. Majd így szólt, ezt teszem, lebontom a csűreimet, nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt mondom a lelkemnek, én lelkem, sok javad van, sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál. Isten azonban azt mondta neki, bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Eddig az ige, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük neked ezt a világos tanítást, amelyet most elénk társz ezen a mai délutáni Isten tiszteleten, és bár jó lehet tudjuk, hogy 2000 évvel ezelőtt hangzott ez el, mégis ennek igazságai és igazsága mind a mai napig érvényes és érvényben van, és olyan működőképes, amelyhez, hogyha hozzáigazítjuk mi is életünknek eme területét, akkor találkozhatunk a te jóváhagyásoddal, áldásaiddal és azokkal a jutalmaiddal, amelyeket éppen azoknak szánsz, akik ilyen módon rendezik be anyagi életüket. Urunk, szeretnénk mi is ezen a mai délutánon meghallani, megérteni ezt, azért, hogy majd a hétköznapjainkban is tudjuk alkalmazni ezeket az igazságokat. Kérünk, atyánk, hogy így hallgass meg imádságunk, és maradj közöttünk. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, talán vannak olyan témái időnként a Bibliának, és vannak olyan szakaszai, amelyeket úgy szoktunk világosan beazonosítani, hogy ez a bibliai textus, ez a bibliai ige szakasz, amit olvasunk, vagy időnként az ige hirdetők felolvasnak, ez tipikusan egy evangelizációs alkalomra való textus. Máskor meg olyan bibliai ige szakaszok vannak előttünk, amelyekre egyértelműen azt mondjuk, hogy olyan tanítói, hitünket mélyítő textusok, amelyekben nem csak azokat szeretné az Úr megszólítani, akik talán látogatóként vagy barátkozóként vannak a gyülekezetben, hanem azokat is, akik már az Úrral járunk, talán hosszú éveken keresztül, de Isten igéje olyan módon tanító jelleggel szeretne hozzánk szólni, hogy a mi hívő életünk során tapasztalt életszerű helyzetekben hogyan tudnánk még inkább az ige szerint, a Biblia szerint élni. És minden bizonnyal vannak olyan szakaszok is az igében, amelyekről azt mondjuk, hogy hát nem feltétlenül szószékre való szakasz. Ugye nagyon sokszor szokták ide emlegetni az énekek énekét, hát ugye mit lehet arról beszélni egy gyülekezetnek a szószéken. Meg egyáltalán vannak olyan nemzetség táblázatok, amelyek annyira szárazak, mint egy matematikai képlet, hát mit lehet arról beszélni. És minden bizonnyal témáját tekintve, amikor pénzügyekről és pénzről, meg gazdagságról van szó, akkor megint csak általában azt az imaházon, a gyülekezeten kívüli élettérként szoktuk megélni és gondolni, amelyre nézve hát próbálunk olyan módon alkalmazkodni a világnak a szokásrendjéhez, amely azért valamilyen módon nem annyira törvényellenes, és nem annyira etikátlan, de hát ez mégiscsak pénzügyi dolog, ez mégiscsak e világhoz köthető dolog, hát minden bizonnyal Isten igéjének is nagyon periférikus a vélemény ebben a kérdésben. Talán nagyon sokan szerették volna ezt gondolni és ezt hinni Jézus korában is a megváltó idejében emberek, hogy Jézus, aki nagy tanító volt, akiről rabbiként beszéltek és mesterként beszéltek, úgy gondolták, hogy a templom falai között zajló élettel, esetleg bizonyos proféciai igékkel foglalkozó tanításokat, hogyha elmond, az teljesen megfelelő nekünk, de általában nem sokan várták, vagy nem így várták tőle az e témában elmondott tanításait, ahogy a számunkra Isten igéje lejelezte. Mégis, mivel benne van a Bibliában, és ez a mai délutáni igében pedig éppen egy ilyen került elénk, Hát jó lenne, hogyha tudnánk egy kicsit beszélni arról, Isten igéje alapján, hogy a megváltó mit gondolt, és mit gondol a pénzről, a gazdagságnak arról a formájáról, amelyet talán manapság túlságosan is nagyon sokan ácsingóznak, és emiatt nagyon sokszor még hívő a hívőre is irigyé tud válni, hogyha netalántán valakinek többje van, mint amit talán úgy gondoljuk, hogy megérdemelne, vagy többje van, mint amire szüksége van az életben. És jó, hogyha ezeket is ilyen módon önmagunkban is figyelemmel követjük majd, miközben szól hozzánk Isten igéje. Egy Indiában élő katolikus szerzetes is foglalkozott ezzel a témával, és bár elég bekökkentő módon nyilatkozott a gazdagságról és a pénznek a hatalmáról, annyira, hogy ezzel a gondolatkörével többek között kivívta a római egyháznak a nem tetszését, és meglehetősen kemény kézzel bántak vele, és nagyon kritik alá vonták az életét. Mégis azt gondolom, hogy amit ő elmondott és lejegyzette gondolat tekintetében, amit most röviden szeretnék felolvasni a testvérek előtt, mégis elgondolkoztató, ahogy ő látta ezt a kérdést. Azt mondja ez az atya, a tanítványoknak fejtörést okozott, hogy a mester miért nem ítélte el gazdag követőit. Bár ritka, mégsem lehetetlen, hogy egy gazdag szent legyen, mert a pénznek annyi hatása lehet a szívére, mint a bambusz árnyéka az udvarra. Végig söpört az udvaron úgy, hogy egy porszemet sem kapott fel, mondja ez az atya. És valóban, hogyha az Úr Jézusnak megnézzük a gazdagokhoz való hozzáállását, és egyáltalán a pénzes emberekhez való hozzáállását, akkor azt látjuk, hogy az Úr Jézus nem volt ellenséges ezekkel az emberekkel szemben. Hiszen bement a házaikba, asztalközösséget vállalt velük, egyáltalán szóba állt az ilyen emberekkel, gondoljunk csak például a gazdag ifjúnak a történetére, és időnként még olyan gazdagokkal is közösséget vállalt, amelyre nézve ő is, de a közvélemény is tudván tudta, hogy az ő gazdagságára nem tisztességes úton, hanem meglehetősen tisztességtelen módon tett szert, gondoljunk csak az Zákeus történetére, ahogy vámszedőként ugye ő saját maga vallotta ezt, de amikor megtért, hogy milyen módon szedte ő meg magát anyagilag, és igazából milyen módon kárpótolta aztán azokat az embereket, a családokat, akiktől ilyen becsapott módon vette el az ő pénzüket, többszörösét, mint amit el kellett volna venni. És az Úr Jézus ebben a történetben is, és más helyen is, ahol beszél a pénzről, a gazdagságról, egyetemben világosan leleplezte azt, hogy a pénznek van egy olyan tulajdonság, és igazából erről kell beszélni, és erről beszélt a megváltó is, egy olyan tulajdonsága van a pénznek, amelyet, hadd fogalmazzak így, hogy szinte megbolondítja az embert a kárára. Megbolondítja az embert, és annyira össze tudja zavarni, hogy szinte a vesztébe, az ő lelküdvének az elvesztésébe tudja kergetni a pénznek ez a fajta hatása az embereket, hogyha nem vigyáznak, és ebben beleértendők a hívő emberek is. És nagyon érdemes megnézni ezen a mai délutánon, hogy melyek azok a stációk, vagy állomások, amelyek tekintetében Jézus fölhívja a figyelmet arra, ma este nekünk, hogy mik lehetnek azok, amelyekre jó figyelnünk akkor, amikor pénzről és gazdagságról van szó, hogy nehogy véletlenül a mi üdvösségünk is éppen egy ilyen helyzet miatt veszélybe kerüljön, akkor is mondom ezt, hogyha még nem ismerem annyira a testvéreket, de azt tudom, hogy senki nem dúskál közöttünk a pénzben olyan bőségesen. Mondhatnánk azt, hogy akkor minek beszélünk erről a témáról, hiszen nekünk épp az ellenkezőre van talán problémánk, hogy nincsen. Nem az, hogy nekünk olyan sok lenne, hogy nem tudnánk vele mit kezdeni. De mégis, hogyha jobban belegondolunk majd ebbe, mégis érdemes komolyan vennünk ennek az igének a tanulságait éppen amiatt, mert lehet, lehetséges, hiszen Isteni minden lehetséges, hogy egyszer talán majd mi járunk úgy, mint ahogy járt az a példázatbeli ember, hogy az Isten meg tud bennünket gazdagítani. Nagyon érdekes, ahogy kezdődik ez a történet, és ahogy elkezdtük olvasni, legalábbis az újfordítású Biblia szerint ezt a történetet, mert egy kicsit ilyen közepébe vágva kezdődik ez a történet, a bolond gazdagnak a története, mert azt mondja az ige, hogy egyszer csak Jézusnak a tanítását valaki megzavarta, és azt mondja, hogy ekkor így szólt hozzá, vagy így szólt a Jézushoz. És azon gondolkoztam, hogy igazából mikor volt ez az ekkor? Mikor történt ez az egész helyzet, amiről a Bibliában olvastunk? És hogy egy kicsikét, ha mi nyitva van előttünk a Biblia, az előző versekre pillantunk, akkor ott azt látjuk, hogy az Úr Jézus éppen arról tanította a tanítványait, és még azokat, akik ott voltak körülötte, hogy tulajdonképpen vállalják azt a bátorságot, hogy vallást tegyenek az ember fiáról az embereknek. Vállalják ezt a bizonyságtevő szolgálatot, mert ennek jutalma van, nem is akármilyen, hiszen Isten gondviselésében fog majd mindaz részesülni, aki ilyen módon rábízza az életét. És beszél arról is Jézus ebben a megelőző szakaszban, hogy az Isten szemszögében nézve a mi életünk az mennyire drága élet, és hogy éppen emiatt, mert így tekint ránk Isten, ugye itt, ahogy olvastuk az igében, hogy 50 évnél sokkal több a ti életetek, ugye, ez mennyire Istennek a figyelmét kivívja azért, hogy az ő gondviselésében részesítsen bennünket, akkor is, hogyha éppen a bizonságtétel miatt esetleg különböző bíróságok elé kell majd állnunk, és oda hurcolak bennünket, ne aggódjunk emiatt, hanem bízzuk rá az életünket Istenre. És amikor Jézus erről beszél, és erről tanít, akkor hirtelen megszólal ez a kérdés, amit itt olvastunk, és akkor jött el ez a bizonyos ekkor. És valahogy számomra az volt az egész furcsa indítója ennek az egész helyzetnek, ami egyben az első ilyen nagyon fontos állomás, amin ma este el kell, hogy gondolkozzunk, hogy úgy látszik, hogy nagyon sokan hallgatták Jézust, és nagyon sokan ott voltak Jézus körül, de mégis voltak emberek, akikre egyszerűen nem volt hatással az, amiről Jézus éppen beszélt. Nem volt rájuk hatással, mert azt mondja, hogy ekkor megszólalt, amikor is éppen erről beszélt, hogy legyél szíves, tégy igazságot. Tégy igazságot az én testvérem szempontjából, hogy hogyan osszuk meg az örökséget. És azon gondolkoztam, hogy hát hol járt ennek az embernek az esze. Miközben Jézus beszél arról, hogy mit jelent az ő tanítványának lenni. Beszél arról, hogy Isten gondot visel. Beszél arról, hogy mennyivel többet érünk mi mindennél Isten szemében. Ez az ember meg azzal jön a prédikáció kell, és azért, hogy hát legyél szíves, tegyél meg igazságot, mester, mert hát örökségem van. Min járt ennek az embernek az esze? Nyilván a földi kincseken, és a földi vagyonom. Ezt töltötte be a gondolatát. És igazából nem tudta ebből a gondolkozásából kizökkenteni még az Úr Jézus sem, aki az ő füle hallatára is arról beszélt, hogy az Isten szemében, az Isten szemszögéből nézve a te életed, meg a te életed, meg mindannyiunk élete, mennyire drága élet. És Jézus Krisztusnak a válasza és reakciója erre a közbevágásra, ez legalább olyan kemény volt, mint délelőtt láttuk, amikor Pétert rendre utasította a tanítványok jelenlétében, akkor, amikor őt éppen dorgálni készült Péter, amikor a tervét ismertette. És azért vette keményre az Úr Jézus ezt a válaszadást, mert Jézus pontosan látta ennek az embernek a szívét, és pontosan látta a motivációját, ami betöltötte az életét, és azért mondja azt, hogy őrizkedjetek a kapzsiságnak mindenféle formájától, Tartsátok magatokat távol. Miért? Azért, mert Jézus rámutatott, és rá akart mutatni, és rá akar mutatni ma délután is arra, hogy igazából az életünknek az igazi alapja, az nem a vagyonnal való bővölködésben áll. Szemben persze azzal, amit manapság hallunk, különböző reklámokban, különböző médiákban, amelyek megszólnak felénk, hogy igazából az embert ma miben mérik? Mi az, ami alapján azt mondják, hogy valaki értékes, vagy nem értékes? És Jézus ezzel szembe megy, és ilyen szempontból erre hívja fel a mi figyelmünket is, hogy az életünknek az alapja, az nem a pénztárcánknak a telítettségén múlik, hanem valami egészen máson. És mondom, akkor is jó ezt tudni, ha ma tényleg nagyon sokan nem mondhatjuk azt el magunkról, hogy a pénztárcánk tele van tömve pénzzel. Mellesleg, amikor az Úr Jézus ezt elmondja, ezt a tanítást, valószínűleg nem dúsgazdagoknak a csoportja volt körülötte, valószínűleg azok volt a kisebbségben, mégis hallaniuk kellett. És mégis a megváltónak volt erről véleménye, és elmondta azok számára, akik lehet, hogy egyik napról a másikra éltek anyagilag, és nekik ez per pillanat akkor nem jelentett kihívást, nem jelentett problémát, mert nem volt. De nagyon jól tudjuk, testvérek, hogy a Bibliában viszont nagyon sok minden preventív jelleggel hangzik el, megelőző jelleggel hangzik el, és én azt vallom, hogy egy gyülekezetbe is egy adott problémáról nem akkor kell beszélni, amikor már a gyülekezet nyakig benne van, hanem akkor kell beszélni, amikor még nem probléma. Amikor még nem probléma. Ha a testvérek elolvassák a Jelenések könyvét, és a hét kisázsiai levelet elolvassuk, és összevetjük Pál apostolnak a leveleivel, amikor a szeretetről beszél Jézus a gyülekezetnek, és Pál is erről beszél a megfelelő levélben a szeretetnek a fontosságáról, a két levélírás között legalább 30 év telt el. És amikor Pál apostol elkezd beszélni a szeretetnek a fontosságáról, a gyülekezetben még nem volt probléma a szeretetlenség. Mindenki azt gondolta, Pál, ez nem aktuális. Mi jól vagyunk egymással, szeretjük egymást, és eltelt 30 év, és Jézus erre mutat rá, hogy a gyülekezet, hogyha nem vigyáz, akkor nagy-nagy bajba fog kerülni. Mert a szeretetben meghidegült. A Bibliában nagyon sok minden preventív jelleggel hangzik tehát el, azért, hogy amikor az a gyülekezet abban a helyzetben találja magát, akkor legyen felkészült, hogy a Biblia mit tanít. És amikor talán azt gondoljuk, hogy az anyagiak tekintetében és pénzügyi dolgok tekintetében számunkra egy ilyen még majdnem a sértő is lehet, mert minek húzogatja a megváltó az orrunk előtt a mézes madzagot, ugye? Nekünk nincs ilyen problémánk, de hogyha majd egyszer netalántán Isten azt mondja, és ezt időzévetében mondom, hogy netalántán, hogy megáldalak téged anyagiakban is felettébb, akkor tudjunk jól reagálni erre a kérdésre. És nagyon érdekes, hogy a megváltó, és egyben a hívő élet is, mennyire ilyen reális alapokon álló élet. Ugye mindig azzal vádol bennünket a világ, meg azzal vádolják a kereszténységet, hogy az egy mesevilág, nem élnek reálisan ezen a földön, nem járnak reálisan a földi élet dolgaiban, holott pedig azt látjuk, hogy a megváltó nagyon is két lábon járt ezen a földön, és igazából Jézus tanítványai is abban kell, hogy járjunk, hogy reálisan lássuk ezeket a kérdéseket. Miről volt szó ebben a történetben? Ugye azt mondja az ige, hogy volt egy gazdag ember, akinek egyik évben bőven termett a földje. Igazából már az önmagába gazdaggá tett valamit, vagy valakit, akinek elmondható volt az, hogy bő termése volt egy esztendőben. Ugye azt mondja a Biblia, hogy akinek van, annak adatik. Ugye? Ez egy nagyon különleges szabályrendszere Isten igéjének. És ez így van, és Isten valóban nem személyválogató akkor, amikor hozzánk viszonyul, és igazából ezt a gazdag embert még annál is inkább megáldotta abban az esztendőben, amiről szó van itt Jézus tanításában. Ezt az amúgy is gazdag embert még inkább gazdaggá tette, és gazdagabbá tette, amiről itt szó van. De a következő probléma, amiről igazából Isten igéje rámutat e mai délutáni alkalommal, az az, hogy ennek a gazdag embernek az életébe ez a feletté való megáldás, ez mit okozott? Mert azt látjuk, hogy ennek a gazdag embernek, ennek a példázatbeli gazdag embernek az életében Istennek ez a különleges áldása teljesen hiába valóvá vált. És igazából a baj itt kezdődik. Nem a pénzzel van a baj, nem a gazdagsággal van a baj, hanem azzal van baj, hogy ez az ember teljes mértékben máshogy reagált Isten áldására, mint ahogy kellett volna, és tulajdonképpen teljesen hiába valóvá tette, azaz, hogy számára semmit nem jelentett. Ugye ismerős az a kifejezés mai világban, hogy extra profit, amikor valamilyen bank vagy valamilyen cég extra profitra tesz szert. Hát itt is valami ilyesmi történt, hogy Istentől ez a gazdag ember ilyen extra profitot kapott, és igazából a reális gondolkozás az diktálta volna, hogy azt lássa be, hogy igazából ezt nem én csináltam. Ezt nem én okoztam. Nem én voltam valamilyen különlegesen extrán okos most ebben az évben, hanem Isten tekintett rám. De ez a példázatbeli ember nem reálisan nézte ezt. Persze, amit elmond, az emberileg olyan, amiben nem lehet belekötni. Nem lehet belekötni. Hiszen nagyjából milyen gondolat mentén gondolkozott ez a gazdag ember? Hát tulajdonképpen azon a gondolat mentén gondolkozott, mint amelyek gondolkoznak ma is nagyon sokan. Például az, hogy kinek a földjén termett? Hát az övén. Ki volt az, aki gazdálkodott egész évben azon a földön? Hát ő. Vagy hát, ha nem direkt ő, akkor hát az ő munkásai. Az ő irányítása alatt. Ki volt az, aki idejében kiment vetni, meg idejében elvégezte a megfelelő kapálást, meg ki tudja mi mindent? Hát ő. És ki volt az, aki idejében learatott? Hát az is ő volt. Ezekkel nagyon nehéz vitába szállni. És figyeljük meg, testvéreim, hogy ez a fajta gondolkozás és ez a fajta logika mennyire hatással van mind a mai napig a mai embernek a gondolkozására. Ugyanak a logikának a mentén gondoljuk végig az életünket, és sokszor sikeres emberek, akik mindenkinél jobban tudják, hogy igazából, most én is kérek, de piszok szerencsém volt, azt mondja, hogy ezt én csináltam. Ezt én csináltam. És ez a logika ott van, de hát igazából ő maga is tudja, hogy nem biztos, hogy rajta múlott minden. Hogy egy tárgyalás jó sikerült. Mert az minimum két oldalú szokott lenni. Csak az, hogy ő éppen jókor volt jó helyen, ugye, ha gondolunk a privatizáció idejére, vagy gondolunk az olajszűkítésnek a sötét dolgaira még ezelőtt közel 20 évvel, lehet azt mondani, hogy hát ezt kérem, én hoztam össze. Érezzük, hogy mennyire ott van ez a gondolkozás, és mennyire meghatározza még mindig a mai embernek a gondolkozását, és időnként megkísért bennünket is, hogy azt mondjuk, hogy igazából az én sikerem az az enyém. Mert én hoztam össze, mert én voltam ott, mert én mentem rajta végig, és igazából mindaz, ami történt, az igazából az én sikerem és az én áldásom, az én két kezem által, és Isten ebből ki van zárva. Azt mondja az Úr Jézus, hogy igazából az ember előtt két út van. Vagy az Isten, vagy pedig a mammon, ahogy fogalmaz a Biblia. És igazából ember és ember között e tekintetben különbséget ezt fog tenni. Mert két úrnak szolgálni nem lehet, azt mondja az Úr, és értetni bennünket a Biblia is. És igazából az embereket ez fogja megválasztani. Ez az ember pedig az ő vagyonát, amire szertett, azt olvassuk, hogy azon túl, hogy magának tulajdonította ennek a teljes sikerét, úgy gondolta, hogy a saját érdekében fogja teljes mértékben felhasználni ezt az összeget. És nagyon érdekes az, ahogy Jézus beszél, és hangoztatja, bemutatja, hogy hogyan történt ez ennek az embernek az életébe. Tulajdonképpen mit olvasunk? Azt olvastuk itt az igében, hogy ez a gazdag ember így gondolkozott magában. Mit tegyek? És pedig azt mondja, hogy ezt fogom tenni. Mi történt? Az az ember, aki azt mondja, hogy ez az én sikerem, ez az én pénzem, ez az én gazdagságom, tulajdonképpen saját magával megbeszélte, hogy mit kéne tenni. És azt mondja a Biblia, illetve Jézus, hogy úgy minősíti ezt az embert, hogy bolond ember. Miért? Azért, mert az Istennel nem számolt. Azért, mert az Istent nem vette be a tervezésnek a fázisába. Ugye onnan indult a történet, hogy azt mondja, hogy ez az én sikerem, mert én termeltem, az én földemen termett, az én résenállásomon múlott az, hogy időbe legyen elvetve, időbe legyen betakarítva az a bizonyos termés, tehát az enyém, minden sikerével, aztán azzal folytatódik, hogy megbeszélem saját magammal, hogy az én érdekemben, az én saját érdekemben ez az óriási extra profit hogyan kerüljön majd befektetésre. Ha valaki nem számol Istennel, ha valaki igazából kételkedik benne, kételkedik abban, hogy ő gondot tud viselni, arra Isten igéje azt mondja, hogy bolond ember. Persze itt megint van egy ütköző pont, mert az a világ, amiben pedig mi élünk, ez pedig azt mondja, hogy hát ti vagytok a bolondok, mert mit számoltok az Istennel? Azon nem kell számolni. Ez is egy döntési helyzet. El kell dönteni, kire hallgatunk. El kell dönteni, kinek a véleményére alapozva irányítjuk az életünket. Isten igéje arra tanácsol bennünket, hogy akár szegénységben, vagy akár gazdagságban vagyunk, számoljunk ő vele. A világ meg azt mondja, hogy ne foglalkozz vele. Akkor leszel bolond, ha az Isten beveszed ebbe a tervbe. Azt mondja Isten igéje, hogy bolond, még az éjjel elkérik a te lelkedet, és kié lesz az, amit eddig fölhalmoztál. Milyen üzenetei, milyen mára szóló üzenetei lehetnek még ebből a történetből felénk Isten igéjének? Az egyik, amit már mondtam a prédikáció elején, hogy az Úr Jézus átlátott annak az embernek a szívén és gondolkozásán, aki tulajdonképpen megszakította Jézusnak a prédikációját vagy tanítását, ezzel a gondolattal, hogy tegyél közöttünk igazságot, Mester, a mi örökségünk ügyében. És valóban Jézus átlát a mi szívünkön is, és lehet ő hozzá sok tekintetben kegyesen jönni, lehet ő hozzá, ha tetszik, képmutató módon jönni, de ő látja a mi szívünknek a gondolatait. És ő pontosan tudja azt, amit ahogy a mondás mondja, hogy a pénz, ugye az boldogít, inkább úgy fogalmaz, hogy a pénz az inkább bolondít. A pénz az inkább bolondít. Sok embert elfordított már Istentől. Vagy sok embert nem engedett odafordulni, vagy visszafordulni Istenhez, amikor a pénz valamilyen módon szerepbe került az életébe. És mennyire önző volt ez a gazdag ember, ez a példabeli gazdag ember, ugye mit akart? Mi volt az ő terve? És Jézus ezt is leleplezi ebben a történetben. Az, amiről már délután is beszéltem a testvéreknek, önmagunkat leleplezendő, hogy az Istent és az embereket valamilyen módon eszközként akarta használni saját jövőjének vagy boldogságának az érdekében. Ez volt ennek a gazdag embernek a célja, hogy Istent eszközként használja, hogy a dolgokat úgy alakítsa és úgy alakuljanak, ahogy számára az a legjobb. Isten igéje pedig arra tanít bennünket, hogy számolj az Istennel. ne eszközként használd őt, hanem számolj. És légy hálás, amit adott már eddig az életedben. Légy hálás azért, ami van. Ha kevés, akkor azért légy hálás. Azt mondja az ige, aki a kevesen hű, az a sokon is hű lesz, és aki viszont a kevesen hűtlen, az a sokon is hűtlen lesz majd. A kevésből megtanulni, adni. A kevésből számolni az Istennel, és számolni az Istenre. Mert aki a keveset nem tudja ilyen szempontból bölcsen kezelni, az a sokat sem fogja tudni. És igazából ez nem pénzkérdés. Hogy majd akkor adok, Uram, neked, ha majd egy kicsikét több lesz. Hanem ez lelkület kérdés. Lelkület kérdése. Eldőlte már bennem. Eldőlte már bennünk, hogyha kevés is van, de abból a kevésből, Uram, azt adom neked. Ez lelkület kérdés, és ugye erről énekeltünk ebben az énekben is. És amikor adásról van szó, erről viszont beszéltünk már csütörtökön este a szolgáló élettel kapcsolatosan, hadd említsem meg itt is, nagyon fontos az elfogadás is. Az elfogadásnak a tudása. Ugye némelyek szeretnének mindig kapni, vannak ilyenek, ugye önkormányzatoknál talán tudnának erről sokat beszélni, hogy hányan mennek be, akik mindig kapni szeretnének, és minél többet. És vannak viszont olyanok, akik viszont ez komoly harc, hogy hogy menjek én most be, és hogy fogadjam el? Ilyen is van. A hálás lelkület, ami, azt az alap, ami abból az alapállásból jön, hogyha kell, akkor adok, de hogyha arra van szükség, akkor pedig elfogadni is tudok. Ez, amit meg kell tanulnunk ebben a világban. Az extra profit kérdésével kapcsolatosan azt mondom, testek, azt kell látnunk, és ez, mondom, ez megelőző jelleggel hangzik most a testvérek felé, amikor a normálistól több jön be, akkor nagyon fontos, hogy ezt a többet, ezzel mi csináljunk. Volt egy vállalkozó, aki éveken keresztül ilyen extra profitot tudott termelni, és egy hívő ember volt, és azt mondja, hogy igazából úgy döntött, hogy az Isten országába fekteti be ezt a profitot, mert a legjobb helye van, mert az adóhatóság se tudja igazából kinyomozni, és nem is foglalkozik vele. És békén hagyja a vállalkozását. Milyen jó döntése volt neki. Az Isten országába befektetni ezt a bizonyos extra profitot. Ha van ilyen, ha lesznek ilyen éveid, ha lesznek ilyen éveink, a legjobb hely. Pál apostol a korintusiakhoz írt második levélnek a 8. fejezetében foglalkozik ezzel a kérdéssel. Hadd olvassam ezt a testvérek előtt el a 2. Korintus 8.13-tól. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányokatokat, hogy így egyenlőség legyen. Amint megvan írva, aki sokat szedett, annak nem lett többje, aki keveset, annak nem lett kevesebbje, írja Pál apostol. És valamilyen módon én az adakozásnak, ha lehet ilyen szempontból mondani, az aranyszabályát látom ebben az igében. Hogy gondolni azokra a testvéreinkre, gondolni úgy egymásra, hogyha nekem most több jött be, és vannak körülöttem rászorulók, akkor őket segíteni, őket támogatni, hogy majd fordul a kocka, mert az élet az sokszor hoz ilyet, akkor majd ezeket majd valamilyen módon visszakapjam én magam is, amikor rászorulok. És ilyen módon ne legyen köztetek különbség, mondja az ige, hanem legyen köztetek egyenlőség. Jézus Krisztus tehát világosan tanít a gazdagságról, ugye nincs ellene a pénznek, szeretettel és megbecsüléssel fordult az ilyen emberek felé is, de azt mondja, hogy a vagyon, a gazdagság, az extra profit, az felelősséggel jár. És Jézus igazából azt szeretné megtanítani számunkra ezen a mai délutánon, hogy ezekkel a javakkal jól éljünk. Azt akarja, hogy ne bolondok legyünk, nélküle élünk, hanem tudjunk adni, de ha kell, akkor tudjunk elfogadni is szeretetben. Kívánom azt a testületnek és mindannyiunknak, hogy ilyen szempontból hadd bizonyuljunk mindannyian bölcs, jó és hűséges sáfároknak.